A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Kánál Csabával, a Művészetek Palotája vezérigazgatójával, és éppen a kínai kulturális kapcsolatoknál hagytuk abba a beszélgetést, és szóba került itt a kínai opera, illetve a kínai és az európai hagyományos opera közötti különbség. Most ugye szó volt arról, hogy a Sanghaji Nagyszínházzal közösen fogják majd színpadra állítani Verdi Attila című operáját, de például olyasfajta együttműködési lehetőségek is körvonalazódnak, hogy mondjuk a kínai operát, ami talán itthon Európában vagy Magyarországon is kevésbé ismert, ezt is valamilyen formában elhozzák Magyarországra, vagy mondjuk megmutatják a magyar közönségnek? Lesz ilyesfajta együttműködés is?
Hát sőt, erről már múlt időben beszélhetünk, hiszen az NCPL-vel, a Nemzeti Adományozási Központtal, a pekingi központtal, és a Magyar Állami Operaházzal már közösen az elmúlt nyáron bemutattunk egy nagyon érdekes pekingi stílusú operát, ami azért is volt érdekes, mert a pekingi opera tradícióira épült, de egy mai kortárs kínai darab volt, és a Vörös Szikla névvel futott, ami a Kínának egy ilyen eredettörténeti mitoszát dolgozza föl, a különböző kínai részeknek az egyesülését, és nagyon érdekes, hogy két előadás volt a nyáron a Magyar Állami Operaházban, és hatalmas sikere volt. Annyira más volt, tehát annyira különbözött tőlünk, hogy ez sokak érdeklődését felkeltette. Tehát ilyen szempontból ez a viszony kétoldalú. Annyiból van talán előnyünk, hogy az európai kultúra iránt van egy növekvő kereset Kínában, hiszen Kínában egyre inkább megerősödik egy középosztály, és ez a középosztály nagyon nagy ütemben szélesedik. Ennek már láttuk egy előzményét például Japánban vagy Koreában. Tehát ha Japánban ezelőtt mondjuk 40 évvel feltettük volna a kérdést, hogy ki az a Beethoven vagy Bartók, akkor nagyon kevesen tudtak volna erre válaszolni. Ma meg pontosan tudjuk a tapasztalatainkból, hogy a japán kulturális turizmusban milyen lehetőségek rejlenek, és a Európában vagy az Egyesült Államokban is mennyi japán turista van azzal a célzattal, hogy ők a kulturális életet nézik, vagy azt élvezik. Na most Kínában egy ilyen lehetőség kapujában vagyunk, hiszen az elmúlt 5 évben körülbelül 10 művészetek palotája típusú előadó művészeti központ épült, hatalmas opera játszásra alkalmas színháztermekkel, és olyan termekkel, ahol a szimfonikus zenét, a világzenét, a táncot, akár a magyar néptáncot olyan produkciókban, ami piacképes el lehet adni. Ezeknek a előadóművészeti központoknak a legnagyobb problémája az, hogy nincs bennük tartalom. És most ők azért is szervezik ezeket az összejöveteleket, amiket említettem Sanghajba, és azért hívják meg a külföldi szakembereket erre, hogy olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, amiben elkezdődik egy normális feltöltése ezeknek a házaknak. És ez nagyon nagy rang, mert ezeket a világ legjobb építészei építik, csodálatos épületek, és olyan furcsa, hogy oda megy az ember, főleg mondjuk nekem, hiszen a Művészetek Palotájában évente 920 000 produkciónk van, és hát az azt jelenti, hogy havonta ugye a szünetet is, nyári szünetet bekalkulálva 100 körüli, és itt bizony volt olyan hely, ahol 3-5 előadás szerepelt egy hónapban. Úgyhogy itt egy komoly potenciál van, ami nagyon lényeges, hogy nagyon jó minőségű produkciókkal érdemes házalni, és hát ezeknek a lehetőségeit itthon is meg kell teremteni, és pontosan egy gazdasági lábként üzemelhet ez a külügyi misszió arra, hogy itthon még jobb színvonal produkciókat állítsunk össze, tehát beindul egy ilyen körforgás, hogy a nyereségből tudunk újabb produkciókat.
De akkor, hogy most Kína ennyire hangsúlyos lett a kulturális diplomácia terén is, ahogy a gazdaságban vagy a kereskedelemben, ez valóban azért azzal is összefügg, hogy mekkora piac, és hogy mekkora lehetőségek vannak, mekkora értékesítési lehetőségek vannak. Hát én is így fogalmazok a kulturális termékek tekintetében is.
Természetesen, de hát, hogy mondjam, ez csak mi ózkodunk ettől. Mindig ezt a banális példát szoktam elmondani, hogy annak idén a William Shakespeare nevű úriember a Globe színházát, ezt a piac aktuális piacon helyezte, vagy annak környezetében helyezte el, hiszen onnan remélte ő is a látogatókat.
És hát éppen most olvastam, hogy Shakespeare és a Shakespeare korabeli színészek nagyon jól fizetett írók, illetve színészek voltak. Tehát ezzel jól lehetett keresni.
Így van, tehát tulajdonképpen ebbe volt mindig egy egészséges piaci szemlélet. Természetesen ez nem mehet a tartalom vagy a minőség rovására, sőt, inkább olyan minőségi tartalmakat kell előállítani, amik forgalmazhatóak is. Ez egyébként nem egy egyszerű kérdés, és hát ez ügyben komoly szellemi inputra is szükségünk van itthon is. Tehát olyan folyamatokra, amik földolgozzák az értékeinket, és olyan formában állítják újra össze, olyan produkciók jönnek létre, ami érdekes a világ számára.
Külföldi irányokat tekintve melyek lehetnek még a fontosabb területek? Említette Ománt, ahol szinte gazdasági kapcsolatokat sikerült nyitni kulturális megjelenéssel és kulturális projektekkel. Tehát akkor ezek szerint például az arab világ is fontos, vagy kiemelt helyszín lehet?
Az arab világ hasonlóképpen nagyon fontos helyszín. Az arab világ is rájött, hogy van olaja, nem tudják pontosan meddig, de mondjuk körülbelül még 50 évig, tehát el kell indítani olyan folyamatokat, amik arra készítik fel őket, hogy mi lesz az olajon túl. És főleg az öböl menti országokban vannak olyan kezdeményezések, amik ezt komolyan veszik. Talán a legjelentősebb ilyen központ Katár, ahol egy nagyon komoly kulturális és iskoláztatási és nevelési koncepció van, és egy nagyon komoly alapítvány támogatja ezt. Ugye talán ez kevés embernek tűnik föl, mondjuk a Barcelona foci csapatának a mezén, oda van nyilván Katara, és ez, vagy Qatar Foundation. Tehát ilyen szinten figyelnek oda, hogy egy teljesen, hogy úgy mondjam, sport, marketing dolgot használnak fel arra, hogy népszerűsítsék az ők kulturális oktatási koncepciójukat. És tulajdonképpen oda vittek nagyon neves amerikai egyetemeket. Oda vittek olyan muzeológusokat, akik a saját történészeikkel fantasztikus múzeumokat hoztak létre. Oda vittek konferenciákat, konferenciatermeket építettek. Az övőkön jól értesült, mert a Omán után Katárban is részt vettünk egy nagyon komoly produkcióban. Ott létrehoztak egy szabadtéri csodálatos amfiteátrumot 3000 nézővel, és hát hadd büszkélkedjek, nem csak a szellemi inputunkkal, hanem a színpadtechnikai tudásunkkal is, hiszen a Művészetek Palotájának a színpadi szakemberei segítettek egy olasz, magyar és katari együttműködés létrejövő AIDA produkciót. És hát most februárban, nem akarom még elkiabálni, de most már a február végén a szerződés kapujában állunk, hogy egy Katárhoz közel álló kis sziget, Bahrein nyitja meg a Nemzeti Színházát, és a nyitó előadás előállításában és megrendezésében is részt vegyünk. Tehát ott is nagyon komolyan szeretnénk jelen lenni, mert már épül Dubajban az új operaház, mert már az omániak újra tárgyalnának a következő produkciókról. Tehát komoly érdeklődés van. Nagyon nagy a konkurenciaharc is, azt el kell mondanom, hiszen nálunk sokkal gazdagabb országok is ezért a piacért küzdenek. Tehát mondjuk egy német erőfölény szemben mi magyarok főleg csak a szellemi kvalitásunkat.
Ez az, hogy mondjuk hangtechnikában jó szakembereink vannak talán ebben is.
Igen, de ez nem lebecsülendő. Tehát ez a szaktudás, ez olyan komoly, például Katárban is ez bebizonyosodott, hogy hát ott épp pontosan a németekkel szemben mutattunk olyan kvalitásokat, amiket elismertek.
Ha már itt az anyagi lehetőségek meg pénz ügyek is szóba kerültek érintőlegesen, akkor hadd idézzem azt a nyilatkozatát, amit akkor tett, amikor legutóbb tavaly októberben itt járt nálunk, és akkor arról beszélt, hogy az állami támogatások csökkenésével hát voltak éppen mélypontra került a Művészetek Palotájának a finanszírozása. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor egy olyan 40%-kal kevesebb állami támogatást kapott a Művészetek Palotája, mint az megelőző évben, tehát 2011-ben. Mit hoz 2013? Ki most lehet mozdulni erről a mélypontról?
40% ez az elmúlt három évnek az összes.
De hát azért az elég komoly.
Ez nagyon komoly, főleg úgy komoly, hogy a műsor elején említett konferencián, ahol az Európa 22 legrangosabb előadó művészeti központja és hangverseny termének a vezetői voltak itt. Volt egy statisztikai prezentáció, ahol hát kimutattak, hogy a Művészetek Palotájának a természetesen a legkisebb az állami támogatása. Az átlagnak a harmada alatt van. Viszont a program minősége, száma és a nézőszámot tekintve pedig a 22-ből a harmadik helyen vagyunk. Tehát tulajdonképpen ez is azt bizonyítja, hogy van olyan erős kreativitás bennünk, hogy tudunk ez ellen küzdeni. Természetesen van egy szint, ami alatt viszont nem tudunk, mert az olyan negatív spirálba kezdi el taszítani az intézményt, hogy kevesebb programot nem olyan jó minőségbe kell előállítanunk, amit nem engedhetünk meg.
2013-ra, hogyha így előre tekint, akkor mit lát a tekintetben? Tehát milyen költségvetésből dolgoznak egyáltalán? Milyen az aránya mondjuk az állami támogatásnak, és amit mondjuk a jegybevételből, vagy saját bevételből terveznek?
2013-ban azért elkezdődnek olyan tendenciák, amikből azt lehet érzékelni, hogy pozitívan indulunk el erről a mélypontról. Egyrészt a minisztérium hozzáállása is mondjuk az elmúlt fél évben nagyon sokat változott, tehát nagyon pozitív, fölmérték a jelentőségét a kultúrában rejlő egyébként gazdasági folyamatoknak is, és ebben most már sokkal erősebben segítenek minket. Nagyon remélem, hogy ennek a külügyi vonatkozásait is fölmérik, és abban is fognak segíteni. Ez egyébként nem csak az EMMI-nek lenne a feladata, hanem azt hiszem, hogy akár a fejlesztési vagy gazdasági minisztériumnak is, ugyanis minden fejlesztési ágazatba kell pénzt rakni, az fog utána megtérülni. És az a pénzmennyiség, amit mi kérünk ebben az irányban, az elenyésző mondjuk egy komoly gazdasági fejlesztési pénzhez képest, viszont az eredménye az eléggé komolyan kimutatható. Tehát én úgy érzékelem, hogy itt van egy előrelépés. Most zajlanak a végleges tárgyások arról, hogy az idei költségvetésünk az hogy fog kinézni. De minden esetre azok a források, amiket elkezdtünk beindítani, és amit tulajdonképpen a stratégiai tervben felvázoltunk, hogy ezeket szeretnénk kiépíteni. Például az MTVA-val való együttműködésünk, ami egy európai ritkaság, hogy heti két műsorunk van a közszolgálati médiában, és akkor még a rádióműsorokat nem is számoltam, ez csak a Műpárt és a Műpárt Klasszik nevű műsorsorozat, ami gyakorlatilag az előadásainkat, illetve azoknak a részleteit mutatja be. Ez egyrészt nagyon jó, mert némileg egy plusz gazdasági láb, másrészt pedig promóciós szempontból nagyon értékes, mert ha csak szörföznek is az emberek, de megakad a tekintetük egy-egy programunkon, és elidőznek egy kicsit ott, akkor már beljebb kerültek a Művészetek Palotájába, és ez a célunk, hogy minél többen jöjjenek.
Gondolom, hogy azért különösen nehéz tervezni úgy, hogy van egy költségvetési év, tehát egy év per évre szóló költségvetés, az államháztartást tekintve, és nyilván, hogy egy művészeti intézmény, vagy egy kulturális intézmény meg inkább évadokban gondolkozik, ami azért nem fedi pontosan ezt a költségvetési évet. Ráadásul emlékszem, hogy korábban arról beszélt, hogy az lenne az ideális, hogyha mondjuk három évre tudnák kiszámíthatóan a költségvetési támogatást, vagy az állami támogatást, tehát ez akkor továbbra is illuzórikus vágy.
Nem illuzórikus, ebbe is komoly lépések történtek, hiszen mi megfogalmaztuk nagyon pontosan tanulmányokba ennek a szakmai igénynek a megalapozottságát. és tulajdonképpen felelős költségvetés szempontjából felelős emberekkel sikerült ezt a szemléletet most már elfogadtatni. Tehát most kerülünk abba a fázisba, amikor ők megpróbálják ennek a gyakorlati kivitelezésének a lehetőségét megvizsgálni. Ugye nem egyszerű, mert van államháztartási törvény, van költségvetési törvény, tehát egy csomó törvényt kell módosítani ahhoz, hogy például bekövetkezhessen az ideális állapot, ami egy pár nyugat-európai intézményben van, ilyen nemzeti intézményekben, tehát kiemelt nemzeti intézményekben, hogy akár 3 évre előre is van egy fix költségvetés, állami költségvetés, amire lehet alapozni, hiszen mi szerződéseket ilyen távlatokba kötünk.
A saját bevétel tekintetében mekkora a mozgástér, mert ha ez ugye nyilván a jegyárbevételt jelenti, ami egyre fontosabb az állami támogatás csökkentésével a büdzsében, de hát nyilván a határ azért a hazai fizetőképes kereslet, és azért ez mondjuk nagyon más, mint mondjuk Nyugat-Európában. Tehát egy 50 euróra tagsálható koncertjegy, az mondjuk a magyar néző számára már esetleg visszatartó erejű lehet, holott egy mondjuk egy német operabarát, vagy koncertre járó német polgár, az még talán éppen valami turpisságot is sejt a dolog mögött, hogy ez miért kerül csak ennyibe.
Hát ez pontosan így van. Ugye ezért is van nagyon nagy jelentőség a kulturális turizmusnak, hogy minél több külföldi is részt vegyen ezeken az előadásokon, ezzel növelve a jegybevételünket. Másrészt meg tulajdonképpen nem csak a jegybevétel, hanem ahogy itt próbáltam ábrázolni, azok a különböző új forráslábak is most már besegítenek. Egyébként még a TAO-t is ide sorolnám, tehát a jegybevétel utáni kedvezményt is.
Amik... Hát igen, nagyon sok budapesti színházvezető úgy nyilatkozott, hogy ha ez nem lenne, akkor már lehúzhatták volna a redőnyt.
Igen, csak ezek is tulajdonképpen, ha nem is direktbe, de állami támogatások, hiszen lehetővé teszi.
És hát ráadásul az a félő, hogy ezt bele is kalkulálják egy idő után a támogatásban.
Igen, azért nagyon nehéz kérkedni egy kulturális intézmény gazdasági eredményeivel, mert esetleg az a döntéshozók fülében olyan fals jut el, hogy hát milyen ügyesek ezek, még külünk is kitermelik ezt a pénzt. Tehát ez ilyen szempontból nem egyszerű. De én nagyon remélem, hogy egy, és szintén itt az összefogásnak jelentősége van, hogyha komoly szakmai összefogással elkezdünk folyamatokat, azokat konzekvensen képviseljük, és eljutatjuk a döntéshozókhoz, akkor idő után el kell, hogy jussunk abba az állapotba, hogy ezek a rendszerek felépüljenek, kiépüljenek, érzékenyebbek legyenek, és azt az értékhalmazt, amiben itt élünk egyébként Magyarországon, azt minél inkább helyzetbe tudják hozni.
Egy kulturális intézmény vezetője számára, mondjuk fogalmazunk akkor a MIPA vonatkozásában, tehát a Művészetek Palotája vezetője számára az kiemelt szempont, vagy mondhatjuk, hogy első rendű szempont, hogy telt ház legyen? Mert akkor azt gondolom, hogy akkor csak bombabiztos programokkal kellene megtölteni a programkínálatot. És hát nyilván, hogy vannak ilyen bombabiztos programok. Hát én, hogyha most lapozgatom a MIPA-nak a kínálatát, és mondjuk jegyet akarok vásárolni, akkor azt látom, hogy május elején lesz egy Vanus Xavier Lajko Félix közös koncert, május elején, tehát jó 3 hónap múlva, erre már jó ideje egyáltalán nem lehet jegyet kapni. Tehát vannak ilyen jól kalkulálhatóan bombabiztos programok.
Van a bombabiztos programok, ugyanakkor van egy küldetésünk is, amiről már eddig is beszéltem, hogy tudjuk azokat a értékeinket magas színvonalú produkciókon keresztül képviselni, amik minket éltetnek, amik mi vagyunk, amikre igazán büszkék vagyunk. És hát azt azért hogy mondjam el nagyon büszkén, hogy nem csak az úgynevezett bombabiztosnak tűnő dolgokra kellnek el a jegyek, hanem itt van most már évek óta, minden január 1-én van egy Haydn koncertünk, ahol eddig a teremtés színmoratóriumát mutattuk be, most idén pedig az évszakokat, amik már külföldi híre is van, és Dugik teltházzal megy. Vagy ugyanilyen együttműködés szülte a Budapesti Fesztivál Zenekarral a maratonjainkat, amikor egy egész nap folyamán olyan zeneszerzőt mutatunk be, aki nem biztos, hogy éppen bombabiztos, de számunkra nagyon értékes, és ezek is teltházakkal mennek. Egyébként hagyd dicsek egyek el a mostani maraton, ami Bartók maraton lesz, és ezt minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy világra szóló. ugyanis Bartók körüli tudás az ugye Magyarországon a legnagyobb, és itt olyan előadók képviselik ezen a napon a Bartók művészetét, akik világhírűek. Tehát Fischer Iván szervezésében például föllép ugye szakmailag ő tervezi, ő a művészeti vezető a napnak, de a legkiválóbb magyar szólisták és zenekarok lépnek föl, többek között például a Nemzeti Filharmonikusok Kocsis Zoltánnal, természetesen a fesztivál zenekar is, és fiatal tehetségek, Banda Ádámtól kezdve egészen a nép zenei oldalát is képviselő műfajokig, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen másra nincs a világon. Na most ez iránt is hatalmas az érdeklődés. De ugyanezt, ha már fesztivál zenekarnál tartottunk, a Figaro házassága kerül színre Félix Tenyérdorot, illetve egy koncertszerű formában. Ez is egy hatalmas esemény, de hát a Wagner napok azok ugyanilyenek. Mm-hmm. Tehát van egy magyar Wagner játszási kultúra, és ugye Bayreuth-szerű szereposztással minden júniusban ez most már Európa szerte ismert esemény, és hát most már több mint 50% a külföldi ennek a sorozatnak külföldi néző. Tehát, hogy mondjam, egyrészt kellenek úgymond bombabiztosnak tűnő dolgok, de csak minőségi kulturális alapon. Tehát csak minőségi kulturális kínálatunk lehet, ebből nem szabad engednünk.
És miért tartják fontosnak a műfaji spektrum folyamatos tágítását vagy szélesítését, hiszen azért most már vannak irodalmi programok, nem is kis számban a Művészetek Palotájában, hogy itt van a Literárium, ahol fiatal kortárs költők mutatkoznak be, volt itt Tóth Krisztina, volt Csukás István, és ha jól láttam, akkor éppen most Kemény István az egyik legjelesebb.
Igen, nem csak fiatal költők,
de az egyik legmarkánsabb, legjelesebb költő lesz. Aztán itt van a Pamozi, ahol Makkár életműsorozat volt, ha jól láttam, akkor most éppen a magyar zenés filmekre tekintenek vissza egészen az 50-es évek elejétől kezdve. Miért fontos ez?
Ugye a Műszerpalotája egy kulturális missziót is teljesít, amellett, hogy egy üzleti vállalkozás, és bármennyire csúnya ezt kimondani, de előtérben van ez a kulturális misszió. A kulturális misszió az, hogy pontosan ezeket az értékeinket minél szélesebb körbe és minél szélesebb rétegekhez eljuttassuk. A legnagyobb problémája az előadó művészetnek jelenleg, főleg mondjuk a klasszikus zenét említve itt, hogy az elmúlt 20 évben elhanyagolta a kapcsolatát a fiatalokkal, az új közönséggel. Tehát nekünk egy csomó olyan műfajban kell nyitnunk, és ilyen például most ez az új cirkusz, vagy cirkuszszínházi irány is, amiben becsalogatjuk házba a fiatalokat. És ha már bent vannak, akkor már talán el tudjuk csalogatni őket a komoly
zenére. Melyik az a korosztály egyébként, akit eddig nem sikerült elérni, és akit szeretnének becsámítani?
Nagyon érdekes, mert nagyon széles spektrumú ifjúsági és gyermekprogram rendszerünk van. Tehát velük nincs olyan nagy gond, és ők behozzák a szüleiket.
Igen, vannak kifejezetten gyerekprogramok, hát a Cifra Palota, a Baba koncertek.
De... Sőt, már kismamáknak is, tehát már a pocakban a babákat megpróbáljuk a zene szeretetével befolyásolni. Nagyon érdekes módon az egyetemisták azok, akik ha bár a Művészetek Palotája a világviszonylatban is nagyon szerencsés környezetben van, hiszen
több
ezzel egyetemista kellős közepén, őket szeretnénk becsalogatni, és a új programjaink, új profilunk nagy része, az megpróbálja őket megszólítani, ilyen az irodalom, a mozi is, hiszen az én fiatal koromban rengeteg egyetemi filmklub volt, ezek már a kisebb számban vannak, vagy alig vannak.
Hát meg ott volt a filmmúzeum, ami most már színház lett.
Hát így van, tehát ezeket a csatornákat el kell indítani, sőt az egyetemistákkal olyan intenzíven szeretnénk foglalkozni, hogy ebben a fél évben kimegyünk hozzájuk. Tehát meglátogatjuk őket nagyon rangos művészekkel az egyetemen, az egyetemi közegben, és hát felhasználva a modern technikát is, a Műszerpalotának lesz egy speciális applikációja, amin keresztül az okostelefonokon és egyéb számítógépes csatornákon direktebbül vagy gyorsabban lehet elérni a programjainkat. Azokat szeretnénk promotálni a körükben élő rangos művészekkel, hogy ezeken az applikációkon keresztül a Műszerpalotába lehet jutni.
Hát most az év elején járunk, de mondhatjuk, hogy a színházi évad, vagy az évad közepén, úgyhogy akkor én nem annyira sikeres évadot, hanem inkább sikeres évet, vagy sikeres esztendőt kívánok. Kácsaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatója volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, én is.